Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! Mai adásban egy fogyasztóvédelemmel és két igazságszolgáltatással foglalkozó előzetes döntéshozatali ítéletet fogunk bemutatni. Az első ügyben egy német bíróság terjesztett előkérdéseket azzal összefüggésben, hogy a fogyasztót az uniós jog alapján megillető szerződéstől való elálláshoz való jogot hogyan lehet gyakorolni abban az esetben, ha a szerződést időközben már teljesítették. A DC elnevezést viselő ítéletet május 17-én hirdette ki az Európai Bíróság. Mi volt az ügy ténybeli háttere, és mit kérdezett konkrétan a Nemzeti Bíróság az Uniós Bíróságtól?
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és akkor vágjunk is bele a mai három ügyünk elemzésébe. Tehát ebbe az ügybe, amely ugye Németországból jött, egy távol lévők között létrejött vállalkozási szerződésről van szó. Ez elég atipikusnak tűnik, hogy valaki a lakóháza elektromos rendszerét egy ilyen szerződés keretében újítatja fel, de itt ez történt. És így az ilyen távol lévők közötti ügyletekre vonatkozó uniós jogi szabályok is alkalmazandóvá váltak, amelyek egyebek mellett arról rendelkezhetnek, hogy ilyenkor 14 napig elállási joggal rendelkezik a fogyasztó. Ezt ugye azzal magyarázzák, hogy nehezebben tájékozódik, meglepetések érhetik, és kell neki adni az uniós jogalkotó szerint egy kéthetes időszakot, ami alatt esetleg meggondolhatja magát, és visszamondhatja, elállhat a szerződéstől. Itt ugye egy olyan szerződés volt, ahol nem dologátadásra, vagy nem javak nyújtására került sor, hanem szolgáltatás nyújtásra, és a fogyasztót viszont nem tájékoztatta a szolgáltató arról, hogy elállási joga van, holott erre köteles lett volna az uniós jog alapján. Ilyen esetekre az uniós jog azt mondja, hogy a 14 napos elállási időszak egy évre nyúlhat, és ez egészen addig tart, ez az egy év maximum időszak, ameddig a vállalkozás nem tájékoztatja az elállási jogról, de az egy év az a maximális időtartama ennek az időszaknak. És itt eltelt valószínűleg a 14 nap, az egy év nem, de tájékoztatás nem történt meg. A szolgáltató elvégezte az elektromos rendszer felújításához kapcsolódó munkák legalább egy részét, mikor is a fogyasztó bejelentette, hogy ő eláll a szerződéstől, mégpedig azon az alapon, hogy az elállási időszak nem telt le, hiszen nem tájékoztatták őt arról, hogy egy ilyen elállási joggal rendelkezik. Tehát eredetileg erről nem kapott ő tájékoztatást. És akkor most a német bíróság, amely elé ez az ügy került, abban a helyzetben találta magát, hogy van a német jog, amely az uniós jogon alapul, és amely szerint ilyenkor a fogyasztót ténylegesen megilleti az elállás joga. Másrészről viszont van egy teljesített szolgáltatás, vagy részben teljesített szolgáltatás, amelyet, ha elállít most a fogyasztó, azt már nem tudja, nem fogja szétszerelni az elektromos rendszerét, és az eredeti állapot nem állítható helyre, így viszont jogalap nélkül gazdagodna a fogyasztó. És ez volt itt a kérdés, hogy ilyenkor mi a helyzet, hogy kell az ilyen helyzetet az uniós jog szempontjából kezelni.
Hogyan érvelt, és milyen ítéletet hozott a luxemburgi bíróság?
A bíróság egyértelműen a fogyasztónak adott igazat ebben az ügyben, és kimondta, hogy mentesül minden kötelezettség alól az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés teljesítéseként nyújtott szolgáltatások megfizetését illetően, ebben az esetben, amikor őt nem tájékoztatták az elállási jogáról. Itt hangsúlyozta a bíróság ennek az elállási jognak a fontosságát. Ezt ugye eddig is tudtuk, hogy ez egy szándéka volt az uniós jogalkotónak, hogy ezt, amikor ez az uniós jogi szabályozás megszületett, beépítette e szabályozás rendelkezései közé. A kérdés ugye a vagyongyarapodás, a jogalap nélküli gazdagodás, és a bíróság itt azt mondja, és ez nagyon fontos, hogy az alkalmazandó uniós irányelv célja itt a fogyasztóvédelem magas szintjének a biztosítása, már pedig ezt a célkitűzést veszélyeztetni, ha megengedetté válna az, hogy olyan költségeket viseljen a fogyasztó az ilyen távol lévők között kötött szerződéseknél, amelyekről az irányelv, az alkalmazandó irányelv nem rendelkezik kifejezetten. Tehát így dőlt el ez az ügy, és itt egy párhuzamot szeretnék vonni a devizahitelezéssel kapcsolatos ügyek között, amelyek még folyamatban vannak az Európai Bíróság előtt. Nem is magyar ügyekről, hanem lengyel ügyekről van szó, amelyek azonban Ezzel az üggyel is összefüggenek, meg a magyar devizahitelezés kérdésével is részben. Ugye ott az a probléma adódott fel, kicsit pontosítom, hogy hogy kapcsolódik az ehhez a mostani ügyhöz. Tehát ott az a probléma adódott, hogy a devizahitelszerződések különböző okok miatt érvénytelenné válhatnak, és akkor ugye azt lehet mondani, hogy mintha létre se jöttek volna, úgy kell tekinteni. És akkor erre a bankok mondják, hogy igen ám, de 5-6-7-8 évig, amíg ezt meg nem állapította a bíróság, ezt az érvénytelenséget, addig mi a pénzünket kihelyeztük az ügyfelekhez. Azért pedig járna valami ellentételezés, ha csak nem akarjuk azt, hogy az ügyfél jogalap nélkül gazdagodjon. És akkor a jogalap nélküli gazdagodás az a kapocs, amely összeköti azokat az ügyeket ezzel az üggyel. Más uniós jogi háttér, tehát itt ugye a távollévők közötti szerződésekről van szó, ott pedig a tisztességtelen szerződési feltételt tartalmazó szerződésekről, de mindegyiknek a végén az jön ki, hogy jogalap nélkül gazdagodhat a fogyasztó, hogyha az alkalmazandó irányelvet alkalmazzuk. Itt ugye már eldöntötte a bíróság, hogy mi a helyzet. Azokban az ügyekben pedig már volt egy főtanácsnoki indítvány, amely szintén ebben az irányban megy el, amelyet a bíróság ebben az ügyben megállapított. Tehát, hogy ilyenkor nem jár kamatfizetés arra az időszakra a bankoknak. És ezt majd hamarosan 2 héten belül megtudjuk ebbe a lengyel ügybe, hogy ez vajon a devizahitelszerződések kérdéskörében is ténylegesen alkalmazandó elv lesz-e majd.
A mai második Romániából érkezett ügyben május 11-én hozott ítéletet a luxemburgi bíróság. Ez az ügy a jogállamiság követelményéhez kapcsolódóan azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie a bírák ügyeiben eljáró fegyelmi tanácsnak. Milyen előzmények után került ez az ügy a Nemzeti Bíróság elé, és miért kérte ez a bíróság az uniós jog értelmezését?
A Romániából érkezett és a jogállamisággal kapcsolatos ügyek azért is érdekesek Magyarország számára, mert ugye Magyarországgal kapcsolatban folyamatosan vannak ilyen ügyek, meg bizottság előtti eljárások és egyebek, ezt nyilván ezek köztudott dolgok, ezeket nem részletezném most. Lengyelországgal kapcsolatban is, tehát ott ugye nem csak itt az Európai Bíróság előtt, hanem úgymond Brüsszelben is a politikai hadszintéren úgymond kemény csaták folynak. Romániával kapcsolatban ilyen csaták nincsenek egyelőre, legalábbis az Európai Parlament, illetve a bizottság területén. A bíróságon azonban igen, és a román bíróságok fordulnak folyamatosan kérdésekkel, amelyek azt sugallják, hogy Romániában is kérdések merülnek fel bizonyos nemzeti rendelkezéseknek az uniós jogállamiság kritériumaival való összhangját illetően. És akkor így ezzel ugye Románia, a román ügyek csatlakoznak lényegében az Európai Bíróság előtt számukban mindenképpen már a magyar és a lengyel ügyekhez, sőt a magyar ügyek számát jóval meg is haladják, és nem kevésbé fontosak ezek az ügyek is, és azt mutatják, hogy strukturális kihívások elé néz a román igazságszolgáltatás is a jogállamiság szempontjából. Ez az egyik megjegyzésem, még mielőtt a konkrét ügybe belemennék. A másik pedig az, hogy Romániából, de Bulgáriából is az utóbbi időszakban nagyon-nagyon sok előzetes döntéshozatali ügy érkezett az Európai Bíróságra, olyannyira, hogy itt a nagy tagállamok, tehát Németország, Olaszország, Franciaország szintjére érkeztek ezek a tagállamok az ügyszámukat érintve. Romániából pedig ezen ügyek közül számos ügy a jogállamiság problémakörét érinti. Tehát ez azt jelenti, hogy a román bíróságok nagyon aktívan támaszkodnak az Európai Bíróság értelmezési gyakorlatára, akár olyan keretekben is, hogy ezt egy más román bírósággal szemben otthoni jogi eljárásokban egy Európai Bírósági ítéletet fel tudjanak mutatni. Tehát ennyi bevezetés után nézzük ezt a konkrét ügyet. Itt büntetőügyekben érintett fél nyújtott be panaszt, fegyelmi panaszt, a hatáskörrel rendelkező igazságügyi felügyelethez néhány az ügyében eljáró bíró és ügyész ellen. Ezeket a panaszokat további intézkedés nélkül kivizsgálását megtagadták, megszüntették a panasz eljárásokat. Ezután panasz nyújtott be az érintett e megszüntető határozatok ellen is, a vezető felügyelő ellen, tehát az igazságügyi felügyeletet vezető személy ellen, azonban azokat a panaszokat is úgymond nem vizsgálták meg, vagy intézkedés nélkül megvizsgálták, csak intézkedés nélkül megszüntették a vonatkozó eljárásokat, és ezután a bukaresti ítélőtáblához fordult ez a személy, hogy megvizsgálja a panaszai kivizsgálása, megtagadásának a jogosságát, és konkrétan azt, hogy ez a román igazságügyi felügyeletet vezető felügyelő, illetve a kezében összpontosuló hatalom az ilyen fegyelmi ügyek kivizsgálása vonatkozásában, illetve az a mód, ahogy ezt a hatalmat az ő kezébe összpontosították, összhangban van-e az uniós joggal, és konkrétan az, hogy úgy tűnik, hogy gyakorlatilag e felügyelő ellen sem, meg így áttételesen akkor ugye bizonyos bírák és ügyészek ellen sem lehet fegyelmi eljárást indítani, és ezzel kapcsolatban várt a bukaresti ítélőtábla iránymutatást az Európai Bíróságtól, hogy ez az így kialakított fegyelmi felügyeleti rendszer az összhangban van-e az uniós joggal és a jogállamiság követelményével.
Mit gondolt ezzel kapcsolatban az uniós bíróság?
A bíróság az ítéletébe beágyazta ezt az ügyet a klasszikus jogállamisági ügyek közé, tehát az igazságszolgáltatás függetlensége, jogállamiság, garanciák, mindezeket megemlítette, meg azt, hogy milyen fontos, hogy a bírákkal és az ügyészekkel szembeni fegyelmi vizsgálatok szabályszerűen, előre meghatározott szabályok szerint zajlanak le, illetve hogy ezek az uniós joggal összhangban történjenek. Tehát ugye itt szervezeti önállóság és egyéb követelményekről van szó. És akkor ugye rátérünk mindig ilyen ügyekbe, az ilyen előzetes döntéshozatali ügyekben, amikor ilyen jogállamisági kérdésekről van szó, rátérünk arról, hogy mit is vizsgál a bíróság. Ezt már a lengyel ügyekben láttuk korábban, hogy kap egy nagy adag információt inputként mondjuk itt most Romániából, korábban Lengyelországból a lengyel ügyekben, és akkor ez alapján kell egy képet alkotni a bíróságnak arról, hogy akkor tulajdonképpen mi is a helyzet Lengyelországban, vagy itt most Romániában az igazságszolgáltatás függetlenségével. Hát ez a kép ez annyira teljes, amennyire az előzetes döntéshozatalt előterjesztő bíróság teljes képet rajzol. Tehát ugye a bíróság az népnyelven szólva abból főz, amit kap. Tehát ő nem néz utána, nem tud utána, bizonyos mértékben utána néz, de teljesen nem áll ez a módjában, és ilyenkor szokta hozzátenni, hogy főszabály szerint ugye az előadott tényállás, amelyet a nemzeti bíró bemutat, az köti a bíróságot. Na most itt is ezt megállapította. És ugye akkor hozzáteszi ilyenkor a bíróság, és itt is hozzáteszi, hogy a jelen ügyben számára elérhető információk alapján, tehát például, hogy fegyelmi eljárást csak nagyon szűk körbe lehet indítani a fegyelmi szervezet vezetője ellen, csak olyan személy indíthat, akinek az előmenetele nagymértékben függ az ő döntéseitől, tehát ebben a jelen ügyben lévő büntetőügyben érintett fél például nem is indíthat, tehát eleve ki van zárva ahhoz, hogy ő a fegyelmi szerv vezetője ellen ilyen fegyelmi eljárást indítson. Plusz a vezetőfelügyelővel szembeni eljárásban fontos szerepet dől be a vezetőhelyettes, aki viszont függ a vezetőfelügyelőtől, tehát ez mind arra sarkalja a bíróságot, hogy úgy lássa, hogy ez megakadályozza a gyakorlatban az, hogy a vezetőfelügyelővel szembeni fegyelmi eljárást ténylegesen meg lehessen indítani, akkor is, ha komolyan megalapozott panaszok érkeznének ellene. Itt azt mondja a bíróság, hogy ez tűnik így, de egyébként a román bíróság feladata annak a megállapítása, hogy a nemzeti jog az tényleg így szól-e. Viszont, és ezt a lengyel ügyekben is tovább vitte így a bíróság, hogy ezek a szempontok, amelyeket az előbb említettem, hogy itt tulajdonképpen helyettese végzi az ő felelősségével kapcsolatos döntéseknek a legalábbis az előkészítését, holott a vezető helyettessel kapcsolatban a vezető egy hierarchikus viszonyban áll. Ezek, és még utána kiemelt egy-két elemet a bíróság, és végül arra a következtetésre jutott, hogy, és ezt is a lengyel ügyekből már ismertük, hogy nem mondja ki nyíltan, mert nem teheti, hisz nincs meg hozzá megfelelő ténybeli és jogi háttér. A bíróságnak ugye nem feladata, hogy itt mindenről koherens módon tájékozódjon, csak azt tudja beépíteni a döntésébe, amiről információt kap. Viszont itt a kapott információk alapján azt már kimerte mondani, hogy számára inkább tűnik úgy, hogy itt a jogállamiság kritériumai sérülnek, mint hogy ne sérülnének. Tehát mégis ad egy tonalitást az ítéletének a bíróság, és ezt korábban megtette a lengyel ügyekben is. És ez nagyon fontos ezeknek az ügyeknek a kommunikációjánál is elmondani, hogy persze itt lehetne úgy is, úgymond megcímezni ezeket az ügyeket, hogy majd a román bíróság eldönti, hogy a román igazságszolgáltatás független vagy sem. Nyomós indokokat kéne a román jogból előhozni, hogy az itt megállapított következtetéseket aztán később egy román bíróság úgymond arra hivatkozva nyilvánítsa mondjuk úgy semmissé, hogy egyébként a román jog bizonyos elemei nem kerültek ismertetésre az előzetes döntéshozatal keretében. Egészen konkrétan ebben az ügyben a korábban említett problémák miatt a bíróság úgy gondolta, hogy ez a rendszer összefüggésében a román bírák függetlenségét és pártatlanságát csökkenti. Ráadásul úgy tűnik, hogy a törvényhozó hatalomhoz szorosan kapcsolódik ez a vezető felügyelő, és ezáltal itt egy olyan konstelláció jöhetett létre, ahol ténylegesen lehetőség van arra, hogy a végrehajtó és a törvényhozó hatalom belenyúljon bizonyos módon a román igazságszolgáltatás működésébe, egyrészről, tehát van egy ilyen bentről irányuló strukturális probléma, és alsó szintű problémaként pedig ez úgy formalizálódik, vagy úgy jelenik meg, hogy bizonyos ügyekben pedig nincs meg az a mechanizmus, ami lehetővé tenne, hogy alulról maguk a jogalanyok egy fegyelmi felelősségi mechanizmust tudjanak a román bírák fegyelmi ügyeivel foglalkozó szervezet vezetője ellen indítani, és ilyen-tényen ugye blokkolva van egyes bírák és ügyészek fegyelmi felelősségének a kivizsgáltatása is. Tehát itt a probléma alsó szinten is megjelenik a jogalanyok szemszögéből, és fölülről is, mégpedig a törvényhozó és a végrehajtó hatalomtól való elválasztottság kérdésében, és ez a bíróság szerint nincs összhangban a jogállamiság uniós jogi kritériumával, és csak egy nagyon szűk lehetősége van innentől fogva a román bíróságoknak. Ettől eltérő álláspontra jutni az akkor lenne, hogyha ténylegesen a román jogban van valami olyan szubstanciális szabály, ami ebben az ügyben nem volt ismert, és az itt elmondottakat megkérdőjelezhetné.
A mai harmadik ügy egy eljárásjogi kérdést vetett fel. Mint ismeretes, az előzetes döntéshozatali kérelmek előterjesztésével egyidejűleg a nemzeti bíróságok szokás szerint felfüggesztik az előttük folyamatban lévő ügyet az Európai Uniós Bíróság döntésének a meghozataláig. A BK és ZHP ügyben a bolgár bíróság afelől érdeklődött, hogy a nemzeti eljárás efféle felfüggesztése minden esetben kötelező-e. Mi volt ennek az eljárásnak a háttere, és miért tartotta szükségesnek a bolgár bíróság az uniós bíróság megkeresését?
Itt is ugye a jogalanyok szintén jelent meg az ügy, tehát két rendőrnyomozóval szemben a bolgár ügyészség korrupció miatt vádat emelt. Az egyikük kifogásolta a korrupciós cselekménynek az ügyészség általi jogi minősítését. Van egy uniós jogszabály, ami az ilyen átminősítés esetére a tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatban ír elő követelményeket, és itt úgy tűnik, hogy ez lehet, hogy nem teljesült, nem tájékoztatták előre annak a jogszabálynak megfelelően az átminősítés tényéről. Ezzel kapcsolatban merült fel egy kérdés egy bolgár bíróság előtt, amely bíróság az Európai Bírósághoz fordult e témakörben előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel, majd a jelen ügyben pedig egy másik kérelemmel, az előzőhöz kapcsolódó kérelemmel kereste meg a bíróságot, és ez pedig az volt, ugye, hogy amikor ide utalta azt a korábbi ügyet, akkor azzal egyidejűleg a nemzeti ügyben tehet-e olyan nemzeti eljárási cselekményeket, amelyek a nemzeti alapügynek az előmenetelét, előre haladását lehetővé teszik, úgy, hogy közben nem veszélyezteti a korábban megindított előzetes döntéshozatali ügy eredményének később a bolgár bíróság általi tiszteletben tartását és végrehajtását. És ugye a kérdése az, hogy ilyenkor az alapeljárás mozgatható-e, tehát hogy abban tehetőek-e bizonyos eljárási cselekmények addig, ameddig az előzetes döntéshozatali eljárás lezártáig, ugye főszabály szerint felfüggesztik az alapügyben az eljárást. És ugye itt a kérdés az, hogy ilyen esetben részlegesen mégis azt az eljárást lehet-e folytatni, főleg azért egyébként, hogy az ügyek ne lassuljanak le annál nagyobb mértékben, amennyi ahhoz szükséges, hogy bevárják az Európai Bíróság döntését a felmerült kérdésről.
Ilyen megfontolásokat tartott különösen fontosnak az Európai Bíróság a döntése meghozatalakor.
Mondhatjuk, hogy a bíróság praktikus döntést hozott, hiszen azt mondta ki, hogy nem ellentétes az, hogy ilyenkor csak azt a részét függeszti fel az alapeljárásnak a Nemzeti Bíróság, amelyet egy adott előzetes döntéshozatal iránti kérdés érint. Ez ugyanis az előzetes döntéshozatali eljárás hatékony érvényesülését nem teszi lehetetlenné, vagy rendkívül nehézzé, tehát nem veszélyezteti az előzetes döntéshozatali eljárást. Ugyanakkor viszont, mivel az előzetes döntéshozatal iránti kérelem már az alapeljárás korai szakaszában is a bíróság elé terjeszthető, Itt szükséges és fontos az, hogy a Nemzeti Bíróság folytassa azt az eljárást, amennyire tudja, hiszen az előzetes döntéshozatal iránti kérelem megválaszolása az hónapokat vesz igénybe, és ott vannak olyan nemzeti eljárások, amelyek bizonyítékok beszerzése, stb. Tehát olyan eljárási mozzanatok, amelyet egyébként meg lehet függetlenül az előzetes döntéshozatali eljárás eredményétől tenni, akkor semmi sem áll annak útjában, sőt, az uniós jog ezt követeli ilyenkor lényegében meg, hogy peridőgazdaságossági szempontból, hogy ilyenkor a Nemzeti Bíróság azt a nemzeti eljárását folytassa, vagy legalábbis folytathassa, és akkor egy kicsit árnyalom, mert nem mondta ezt így, hogy azt követeli meg, de semmiképpen sem ellenkezik azzal az uniós jog, hogy ilyenkor a nemzeti eljárást tovább vigyék, és majd később, amikor megérkezik az előzetes döntéshozatali kérelemre adott választ, azt a választ utána beépítik a nemzeti eljárásba, viszont az a nemzeti eljárás, mert egy érettebb szakaszban lesz, hamarabb lesz ítélet, ennél fogva nem húzódnak el ok nélkül, illetve a szükségesnél hosszabb időben az előzetes döntéshozatali eljárásokkal összefüggő perek.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra!
Én is köszönöm a beszélgetést és az érdekes ügyeket, a hallgatóknak pedig a figyelmüket, és remélem, hogy a következő alkalommal is találkozunk.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.